Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyen.
Köszöntöm a Kispad hallgatóit, Szép Zoltán nevében is, Kádár Zoltán vagyok. Rengeteg sportesemény a héten, amely zajlott, és beharangozzuk a hétvégi eseményeket is. Előbb kezdjük talán azzal, hogy labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezőket játszanak a hétvégén. Már tegnap elkezdődött a norvég-magyar párharccal, 1-0-ra nyert a magyar válogatott. Erről is beszélünk egy kicsit részletesebben. Ezen kívül pedig arról is hallhatnak, hogy nem igazán megy jól a szekere a székelyudvarhelyi futsalklubnak. Legutóbb Galacon szenvedtek vereséget. Miklós Edit bravúrokra készül ebben az idényben. A szeredai születésű, de Magyarországnak versenyző alpesi síző ezúttal Chilében edzőtáborozhatott az európai időjárási viszonyoknak köszönhetően, ugyanis eddig Svájcban edzőtáborozott, de most kevés a hó, ott így kényszerültek Chilébe. Hogy jó volt ez, rossz volt el, miért volt hasznos, miért nem, ezt Miklós Edit mondja majd el nem sokára itt a Marosvásárhelyi Rádió Kispad című műsorában. És arról is hallhatunk, hogy természetesen kellene jöjjenek most már az eredmények, a még jobb eredmények, mint az elmúlt idényben, vagy mire számít egyáltalán Miklós Edit. Azon kívül pedig meghívottat is köszönhetek itt a stúdióban, méghozzá Kui Csaba személyében a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub gyeplabda szakosztályától. Köszöntelek itt a stúdióban.
Szia Zoli, köszönöm a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.
Hamarosan beszélünk részletesen is erről, úgyhogy most vágjunk bele. A magyar labdarúgó válogatott Kleinheisler László góljával 1-0-ra nyert és előnybe került Norvégia ellen a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság pótselejtezőjében. Egy érdekes találkozó volt, amelyben a labdabirtoklási arány az a norvégoknak kedvezett a második félidőben. Az első félidőben még a magyarok birtokolták többet a játékszert. Ezt követően azonban, főleg a berúgott gól után a norvég válogatott vette át az irányítást. Talán a magyar válogatott egy picit visszavonult és megelégedett az 1-0-ás eredménnyel, vezetéssel, de mindenképpen azt ki kell emelni, hogy a magyar válogatottnak így is voltak esélyei a második félidőben. Igaz, a norvégok is egy kapufával, egy üres kapus kapufával vétették észre magukat a mérkőzés utolsó perceiben. Ha csak pusztán a statisztikai adatokat vesszük, akkor a gólokban Magyarország nyert 1-0-ra. A kísérletek aránya 22-6 volt a norvég válogatott számára. A kapura lövéseket is a norvégok nyerték 6-4-gyel. A szögletek aránya viszont elsöprő hazai fölényt jelentett, 16-0. A magyarok szöglethez sem jutottak. Igaz, a norvég szögletek meddőneknek bizonyultak, kivéve ott az utolsó 2-3-at. A labdabirtoklás 58-42%-os volt, a szabálytalanságok 10-16, azaz itt a magyarok bővelkedtek a szabálytalanságokban. A passzok száma pedig 525-307, és ebből a sikeres átadások száma 457-251. Ezek a száraz adatok viszont, ami biztos, az, hogy a magyar válogatott most jóval nagyobb eséllyel várja a vasárnapi visszavágót, amely erdélyi idő szerint 21 óra 45 perccel lesz a budapesti Groupama arénában. Kui Csaba, te mennyire vagy foci rajongó a gyep labda mellett?
Elmondhatom, hogy sportrajongó vagyok, szeretem a sportot, szinte minden sportot megnézek. Igen, az este valameddig én is követtem a mérkőzést. Érdekes meccs volt, mint a gyeplabdát is, a focit is gólra játszodják, úgyhogy innen tovább sikeres 1-0 végződött a meccs, úgyhogy ez jó a magyaroknak. De ne felejtsük el még vasárnap a visszavágót, ami szerintem minden történhet. A skandinávok azok nem leírhatók egy ilyen otthoni veresség után, úgyhogy várjuk nagy türelemmel a vasárnapi visszavágót.
Jó meccs volt addig, amíg láttad?
Szerinted? Igen, mondhatom, hogy voltak jó helyzetek, a kapus király ugye nagyokat alakított, a kapuba volt a magyar válogatottnak is egy-két jó helyzete. Igen, jó, látványos meccs volt.
És ami ugye szenzáció, az az, hogy Klein Heisler László, ezt a nevet eddig nem nagyon ismerték a magyar fociban, de nem, hogy külföldön nem ismerték, de még a magyar fociban sem ismerték ezt a nevet. A Videotonnál szerepel ez a fiatalember, de nem játszik a csapatban, mert nem tudott kiegyezni a klub vezetőségével, és így nem kap játék lehetőséget. Gyakorlatilag úgy szállt be ebbe a válogatottba, hogy csak ifjúsági meccseken vett részt. Viszont Ben Stork ismerte korábban, mert az U21-es válogatottat is irányította, vagy U20-as magyar válogatottat. Ezért tudta, hogy mire képes, és nem volt, azt hiszem, feltűnő, és meg tudjuk érteni azt, hogy Klein Heisler László miért futott a gólja után egyből oda Ber Storkhoz, a magyar válogatott edzőjéhez.
Igen, minden további nélkül ezt lehet mondani, hogy dicséret a szövetségi kapitánynak, aki mindannak ellenére, hogy a játékos a klubcsapatban nem érvényesül, és akkor megbízott benne, és behívta a válogatottba, és ugyanakkor még gólt is rúgott a srác, akkor ez tényleg egy nagy dicsőség a vezetőnek, és egyértelmű, hogy hozzászaladott a játékos, hogy tudom, és hogy értettem, fiatal is, tehát innen tovább neki csak bizonyítani kell, és itt maradni ezen a szinten, és minél több ilyen gólt rúgni a magyar válogatottnak, ha szükség van rá.
Klein Heisler sem a székesfehérváriak első, sem a második csapatában sem lépett pályára ebben az idényben, és a Nemzeti Sport kissé ironikusan szemléli, azt mondja, optimistákként azt mondjuk, hogy legalább nem volt fáradt. Így és van. Az meg is látszott, rengeteget szaladt a pályán.
Pontosan, ilyen játékosokra van szükség, akik úgymond le vannak írva, nem tudtak bizonyítani a klubcsapatnál, és akkor bejön egy ilyen tétmeccsen, mert mondható, hogy ez egy nagy tétmeccs a magyar válogatott számára, és ekkorát alakítani innen tovább, most már várhatjuk, hogy akár szobrot is állítsanak nekik valahol ott Magyarországon.
Mindenképpen megalapozta a jövőjét ezzel, mert erre valószínű, hogy nemzetközi nagyklubok is felfigyelnek.
Biztos, hogy ez így lesz, és csak állja meg a helyét. Ez sokat számít. Ne sérüljön le, és akkor innen tovább. Most már biztos, hogy a következő helyi rangadóban is helye lesz a csapatban, s ha nem, akkor már fognak érdeklődni utána más csapatok is.
Na de hallgassuk, hogy hogyan is nyilatkoztak a magyar válogatott játékosai. Először Priskin Tamást hallhatják, aki a 92. percben szállt be a találkozóban, nagyon sokat nem tett, viszont ő kívülről látta a mérkőzést. A hangfelvételt a Magyar Labdarúgó Szövetség televíziója készítette.
Nagyszerű csapat van kialakulóban, bízom benne tényleg, hogy vasárnap ezt sikerül megvalósítani az álmunkat, és tényleg kijuthatunk az EB-re. Mi vagyunk most nyerekben, ugye az 1-0-ás győzelemnek köszönhetően, nagyon fontos mérkőzésen várunk vasárnap, úgy érzem, hogy az a mérkőzés fontosabb lesz, mint a mai.
Hát valóban nagyon fontos lesz a vasárnapi találkozó. Ugyanakkor Németh Krisztián rengeteget dolgozott a támadásban, a csatár nem csak a támadással volt elfoglalva.
Tudtuk, hogy ez a mérkőzés arról fog szólni, hogy ott elől nekünk is részt kell venni a védekezésbe, és nem az egyéni érdekeket kell most előhozni és azt csillogtatni, hanem a csapatért kell küzdeni ott elől, és minden labdáért meg kell küzdeni. Hát ez történt, úgyhogy reméljük a másik mérkőzésen kicsit többet tudunk majd támadni, de úgy érzem, amiért jöttünk, azt létrehoztuk. Az első 10 percre talán rendbe tettük a védekezést, kicsit benyomtak minket, de utána ebből kijöttünk, utána nekünk is voltak helyzeteink. A második fél időben is ott a végén voltak meleg helyzetek, amik esetleg tudtak volna gólt rúgni, de hál' Isten ezt túléltük, és akkor egy jó eredményet tudunk az otthoni meccsre koncentrálni.
Németh Krisztiánt hallották. Király Gábor rendkívül jól védett tegnap este 100. válogatottságán. Ezt nyilatkozta a mérkőzés után, most már a következő találkozóra kell fókuszálni, az otthoni a legfontosabb, nem kell túllihegni ezt az eredményt, ez egy jó kiinduló pont a visszavágóra. Ben Stork, a magyar szövetségi kapitány pedig kihangsúlyozta, nem vagyunk még ott Franciaországban, még nagyon hosszú 90 perc vár ránk, nagy siker ez, de a visszavágóra kell összpontosítanunk, tette hozzá a német szakember. És egyébként a Király Gábor teljesítményéhez hozzátehetjük azt, hogy egyrészt a válogatottért is végzett, másrészt pedig Így próbált emlékezni kapustársára, Fülöp Mártonra, aki 32 éves korában igencsak fiatalon hunyt el a tegnap. A korábbi magyar válogatott kapus még 2013 júniusában betegedett meg, akkor diagnosztizáltak nála rákbetegséget, később úgy volt, hogy felépül, de végül alul maradt ebben a küzdelemben. Fülöp Márton karrierje során játszott a Chesterfieldnél, a Coventry Citynél, majd a Sunderlandnél is, kölcsönben szerepelt a Leicester Citynél és a Manchester Citynél is. 2010-ben az Ipswich Townhoz igazolt, majd a West Bromwich és az Asteras Tripolis következett. A magyar címeres mezt 24 alkalommal ölthette magára, és ahogy Király Gábor fogalmazott, ezen az estén a magyar válogatott kapuja érintetlen kellett, hogy maradjon. A visszavágót pedig vasárnap 21 óra 45 perctől játsszák, ez erdélyi idő szerint a budapesti Groupama arénában. Kui Csaba gyeplabda edzőként valószínű nem egyszer kerültél ilyen helyzetbe, hogy volt egy jó mérkőzés, és utána az eredményt, a kedvező eredményt meg kellett őrizni. Ilyenkor egy edző mit tesz? Azt gondolja, hogy most például gondoljunk bele Bernstorck esetébe, vagy helyzetébe. Én rengetegszer próbálok úgy beszélni egy sportról, hogy beleélem magam az ő helyzetében. Nyilván nincs meg a szaktudásom, a kellő szaktudásom ahhoz, hogy egy válogatott edzője legyek, nem is számít az én véleményem, csak megpróbálok beleérezni ebbe, hogy mekkora kihívás. Tehát álljak be védekezni, mert a döntetlen elég nekem, támadjam le kezdetből a norvégokat, hogy rúgjak még egy gólt, és akkor már két góllal a hátizsákomban sokkal biztosabb a helyzetem, vagy esetleg veszélyes kitámadni, letámadni a norvégokat, mert ellentámadásban gólt szereznek, és akkor kezdhetünk mindent előről.
Egyértelmű, hogy a támadás fő cél a vasárnapi mérkőzésen is. Igen, ahogy mondtad, a meccsek nem ugyanolyanok. Ugyanazok a játékosok, ugyanazok a gyerekek játszodják, egyik nap kitűnően teljesítenek rá, 24-48 órára ugyanaz a mérkőzés, ugyanazok a gyerekek, ugyanazzal az ellenféllel, és teljesen megfordulhat az eredmény. A labdakerek a fociban is, a gyeplabdában is, úgyhogy nagyon sok minden történhet a pályán. Mi edzők megpróbálunk mindent átlátni, higgadtan megértetni a gyerekkel. Jó, most már a magyar válogatott az egy profi csapat, ugye ott már komolyabb a felkészülés is, de a legfontosabb az, hogy higgadnak, és mintha nem is történt volna semmi úgy a tegnapi mérkőzésen, ők tudják, hogy még egy meccset legalább egy döntetlen ki kell hozzanak otthon Magyarországon, és ez a legfontosabb. Aztán utána majd lehet ünnepelni.
A norvégok is abban bíznak, hogy végig támadták a meccset, és végig voltak helyzeteik. Tehát nem egy olyan mérkőzés zártak, hogy helyzet nélkül nem találtak be a magyar kapuba, hanem rengeteg jó szituációt, kedvező helyzetet dolgoztak ki, csak a labda nem ment be.
Igen, ők ezzel az érvel fognak pár nap múlva Magyarországon is pályára lépni, és szerintem meg vagy győződve, hogy a támadás lesz nekik is a fő cél, ezért a magyar válogatott nem kéne hátvédbe vonuljon, sőt, ők is támadás építsenek minél többen.
Nagyon érdekes a helyzet, mert régóta nem szerepelt a magyar válogatott egy nemzetközi tornán, legalábbis a döntőjében, és a hazai pályán fejezheti be ezt a sorozatot. Mekkora a nyomás a játékosokon, az edzőn, a szurkolók által?
Hát igen.
Mert most már óriási az elvárás.
Abszolút, tehát az elvárások innen tovább most már a csillagos égnél vannak, úgyhogy a magyar válogatott, ha most otthon, hazai pályán nem fog teljesíteni, és nem tudja a csapatát kijuttatni a franciaországi EB-re, nem tudom, hogy innen tovább még mikor lesz ekkora lehetősége. A nyomás az nagy, de mi, ahogy mondtam már, hogy profi játékosokról van szó, én bízok benne, és reméljük, és mindenki reméli, hogy a ugye a közönség az lesz a 12. ember a pályán, azok 100%-osan a csapat mellett, már maga az aréna az egy hangulatot, egy nagyon szuper volt lehetőségem ott járni, szuper, nagyon kiemelt a lelátójuk, nagyon tudják bízhatni a játékosokat, és bízunk benne, hogy a nyomást félretéve koncentrálni fognak, és jó eredménnyel fog zárulni a meccs.
No, tehát vasárnap érdekes lesz ez a párosítás. Azonban még van 3 összecsapás. Ma este 3:40-től Bosznia-Hercegovina Írországgal mérkőzik, holnap pedig 19 órától Ukrajna Szlovéniát fogadja, este 3:40-től pedig Svédország Dániát. A 4 párharc győztese ott lesz jövő évben a franciaországi Európa-bajnokságon. És említettük Fülöp Márton halálát. Van sajnos még 2 haláleset a labdarúgásban. Az egyik 84 éves korában tegnap elhunyt Várhidi Pál, az Újpest legendás futballistája, az Arany csapat keretének tagja. A 10-szeres válogatott Várhidi Pál tagja volt az 1954-es svájci világbajnokságon ezüstérmes válogatott keretének, az 1960-as római olimpián pedig bronzérmet szerzett a nemzeti együttessel. És gyászol a román foci is, 56 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Lucian Balán, a Steaua Bukarest labdarúgója, aki 1986-ban tagja volt a bajnokcsapatok európai kupát megnyerő együttesnek. Hát ugye emlékszünk a B betűs hátvédsorra, a Belodedics, Bumbescu, Balán, és még kijut az előbb eszembe, Bálint is ott játszott.
Bálint, Lakatos, Bölöni.
Tehát ott B betűs csapat volt, aztán amely megnyerte a bajnokok Európa kupáját, a BL, a bajnokok ligája elődjét. Teremlabdarúgással folytatjuk, a tegnap rangadót játszottak a marosvásárhelyi City AS Temesváron, az eddigi egyetlen veretlen csapatnál szerepelt. Sajnos Kacso Endre együttese 7-2-es vereséget szenvedett. Temesvár továbbra is 100%-os, a City AS pedig második vereségét gyűjtötte be, miután nem olyan rég hazai pályán kikapott a dévai Autó Bergámótól. Nem megy jól a szekere a székelyudvarhelyi futszálklubnak sem, hétfőn 6-2-es vereséget szenvedett Jakab Zoltán együttesek Galacon, és ez azért nem várt eredmény volt. Hogyan nyilatkozott mindenről Jakab Zoltán? Szép Zoltán kollégám kérdezte őt.
Galacon játszott a székelyudvarhelyi teremlabdarúgó csapat, és vereség lett a vége. Hogyan látja Jakab Zoltán, miben volt jó a galaci együttes?
Kérdés az nagyon jó, hogy Galacon játszott a csapat. Hát ott kellett volna játszodjon Galacon, hiszen nem játszott a tegnapi mérkőzésen. Tehát minden szempontból felünk kerekedett a Galac csapata, tehát küzdeni akarásban, játékban. Úgyhogy azt is mondhatnám, hogy a szezon egyik leggyengébb mérkőzését játszottuk a tegnap Galacon. Meg is lett ennek az eredménye, hiszen 4 gólos vereség lett a vége. Valóban most igazából eltelt 10 forduló, szinte mindenki játszott mindenkivel, még az alapszakaszból úgymond 2 forduló van hátra, 3 forduló az elhalasztott mérkőzésünkkel. De most már ismerjük az erőviszonyokat, tehát el kell mondani, hogy ez a galaci csapat is nagy változáson ment, tehát bulgár, spanyol, brazil, moldáv játékosaik vannak, hát mindenhol megjelentek a idegen légiósok, úgymond. És az az igazság, hogy most már be kell lássuk, hogy a kezdéskor egy picit elszámítottuk mi magunkat. Azt gondoltuk, hogy a meglévő játékos állományunkkal képesek leszünk a célkitűzést és a szokásos eredményeinket hozni, de mára bebizonyosodott, hogy ez a játékos állomány igazából lehet, hogy nem alkalmas arra, hogy a dobogón végezze.
Most ugye pontokat veszített Galacon az együttes. Megbosszulja ezt talán magát a jövőben?
Nem, hogyha megnézzük a táblázatot, akkor azért az látszott, hogy egy 6 pontos mérkőzés volt ez a Galac udvarhely. Ezt a mérkőzést, hogyha sikerült volna megnyerni, akkor úgy gondolom, hogy egy jót kapaszkodhattunk volna a táblázaton, hiszen soron következő mérkőzések az a Kolozsvár hazai pályán és idegenbe Fogsán, tehát ezt úgy gondolom, hogy a csapat azért hozza ezeket a mérkőzéseket, megnyerjük, és a 9 ponttal, sőt, hát most 3 pont volt Galac és Udvarhely között, most 6 ponton nőtt a csapatok közti különbség, tehát hogyha már matematikát vesszük és kezdünk számogatni, akkor az ilyen direkt mérkőzéseket, mint Galac, Tölörás, Sepsiszentgyörgy nem tudjuk oda-vissza nyerni, akkor úgy látom, hogy nem tudunk az alapszakasz végén a negyedik, ötödik helyen se végezni.
Hogyan tovább akkor megpróbálnak idegen játékosokat igazolni?
Hát mindenféleképpen most már tényleg eljött az ideje, hogy egy kicsit levonjuk a következtetést. Most azért már látjuk, hogy valóban a többi csapatnak a képességeit, az erőviszonyokat. Hát mindenféleképpen a téli menetig most igazolási időszak sincs, tehát nem lehetne igazolni a csapat így, aztán téli szünetben meg kell hozzuk azt a döntést, hogy egyáltalán megkapni, hogy kapunk-e olyan szabad játékost, aki igazolható, és továbbra is maradunk az elveink mellett. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát helyi és udvarhelyi környéki játékosokból szeretnék ezt a csapatot építeni. Lehet, hogy az lesz a döntésünk, hogy ez a bajnoki idény most már tényleg ki kell jelentsük, hogy a csapatépítésről fog szólni.
Ez nagyon.
Tehát Jakab Zoltánt hallották, a Székelyudvarhelyi Teremlabdarúgó Klub, a Székelyudvarhelyi Futsal Klub edzőjét. A hétvégén is lesznek mérkőzések, aki szeretne futsalt látni, annak el kell utaznia Székelyudvarhelyre, vagy a helyiek ott láthatnak a meccset. A kolozsvári Kluzsánat fogadja az FK Székelyudvarhelyi vasárnap 18 órától, szombaton 18 órától a Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futszál a Resicabányát látja vendégül, a Marosvásárhelyi Citias pedig hétfőn Kézdivásárhelyen vendégszerepel hétfőn 18 órától. A férfi kézilabda nemzeti liga 12. fordulójában a Székelyudvarhelyi Kézilabda Klub, a bukaresti Steaua vendége lesz ma este 17-től. Az SKC kerete továbbra sem a leggazdagabb, ugyanis sok sérült még nem épült fel. Így hiányozni fog Andrei Mihálcsá, Csogvencel, Kónya Hunor és Lazo Majnov is, még Vladimir Ruszia játékára továbbra sem lehet számítani magánügyi problémák miatt. A jégkorong bajnokságokban is szerepelnek az adáskörzetünkben játszott csapatok. Öt nap alatt két fronton kell helytálnia a HSC Csíkszered. Ma is szombaton a román bajnoki címvédő és egyben listavezető Galaci Dunerja látogat a Vákár Lajos műjég pályára. A holnapi találkozó után pedig elutaznak Debrecenbe, ugyanis ott lesz az első molligás mérkőzés a román bajnokságot követően, illetve a Ferencváros és az Újpest otthonában is játszaniuk kell. A Gyergyőszentmiklósi Progim ma és holnap a Steauát látja vendégül mindkétszer 17 óra 30 perctől, míg a Brassói Korona a bukaresti Sportul Studenceszket fogadja szombaton és vasárnap. A szombati találkozó 17:30, a brassói vasárnapi találkozó pedig 11:30-kor kezdődik. A Brassói Korona csapata egyébként ma a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában szerepel 19:45-tól, és holnap a DVTK Jeges Medvéknél a vendég szerepelnek, míg a vasárnapi Debrecen Csíkszereda találkozó 19 óra 30 perckor kezdődik. A Csíkszeredai Sportklub Szurkolók Egyesülete a mai és holnapi mérkőzés előtt, illetve alatt gyűjtés szervez a napokban tragikus hirtelenséggel elhunyt Kósa Endre családjának megsegítése érdekében, és Gyergyőszentmiklóson a gyergyői szurkolók is gyűjtés szerveznek a Progim Steaua páros mérkőzés alatt. Mindkét helyszínen az urnák a jégpálya bejáratainál az előcsarnokban lesznek elhelyezve. A kosárlabda bajnokságban a férfiaknál a Maros Kosárlabda Klub ezúttal a vereség, a pitesti vereséget követően az Energia Törgózsió együttesét fogadja hazai pályán. A Zsilvásárhelyi együttes a hét közepén az európai kupákban szerepelt, ott pedig egy újabb győzelmet aratott, ami azt jelenti, hogy a csapat jól áll, három győzelemmel, és lelkileg nagyon fel vannak dobva, ugyanis legutóbb a kolozsvári UBT-t fogadták, és 9 pontos hátrányból álltak fel a mérkőzés végén 3 perc alatt, és 12 pontot vertek a kolozsváriakra. Tehát ez a találkozó, a Maros Kosárlabda Klub Energia Törgözsió mérkőzés holnap 18 órakor kezdődik. A Marosvásárhelyi csapat szurkolói pedig néma csenddel fognak emlékezni a bukaresti tűzvészben elhunytakra. Ugyanakkor arra kérik a szurkolókat, a szurkolótársakat, hogy fekete pólóban, kedvenc a rock együttesük pólójában menjenek a mérkőzésre, ugyanis így próbálnak az ellen tiltakozni, hogy a sajtóban néhányan azt nyilatkozták, hogy a sátánista zene miatt veszett oda ez a sajnos több mint 500 fiatal, és többen még nagyon sokan kórházban vannak, kritikus, illetve nagyon súlyos állapotban. Tehát holnap 18 órától Maros Kosárlabda Klub Energia Törgüzsű. A további párosítás UBT Kolozsvár BCMU Pitest ma 18 órától, holnap pedig Gazmetán Meggyes, Steaua Bukarest, Dinamo Bukarest, BC Temesvár, Atlaszib Nagyszeben Krajova és Nagyvárad Főnix Galac. Ezekkel a mérkőzésekkel folytatódik tehát a férfi bajnokság. A női bajnokságban most egy kis szünet következik, ugyanis a női válogatott selejtező mérkőzéseket játszik, így a bajnokság november 29-én folytatódik a 11. fordulóval. A női labdarúgó szuperliga 8. fordulójában a székelyudvarhelyi Vasas Femina a nagybányai Függetlenséget látja vendégül. A mérkőzést vasárnap 11 órától rendezik a sétatéri stadionban, és szintén vasárnap 11 órától a marosvásárhelyi Jászea kolozsvári Olimpiát látja vendégül. 4 kemény mérkőzés után könnyű találkozóra készül a marosvásárhelyi Medicina a nők röplabda bajnokságának 7. fordulójában. Az utolsó helyezett bukaresti Rapid érkezik a Pongrácz Antal sportcsarnokba. Ennyit a hétvége eseményeiről, és akkor hamarosan sízünk, már áttérünk egy kicsit a téli sportágakra. Amint a műsor beharangozójában is mondtam, Miklós Edit külföldön, méghozzá Dél-Amerikában vett részt edzőtáborban, hogy miért kellett váltani kontinenst, és mik az elvárásaik a következő idénnyel szemben. Erről Szép Zoltán kollégám kérdezte Miklós Editet. Miklós Editet hallgatták, és hallották, úgyhogy szurkolunk mi is, szorítunk Editnek. És akkor végre ketten maradtunk, elfogytak a hangfelvételek, Kui Csabával, a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub gyeplabda edzőjével. A román sport, ifjúsági sport minisztérium meghirdette a Pierre de Coubertin programot október 6-a és 31-e között. Ez azt hiszem a második kiadása volt, vagy az első?
Ha jól tudom, már a harmadik. Már a harmadik program, igen.
Miről szólt ez a program, és hogy kerültetek be a levesbe?
Hát ez egy jó leves volt, elmondhatom. Sikeres hetek után vagyunk a Marosvásárhelyi Gyeplabda. Ahogy mondtad, a sportminisztérium által támogatott, finanszírozott program, és akkor a szövetségek, ugye a mi esetünkben a Romániai Gyeplabda Szövetség pályázott erre a projektre, ahol sikeresen részt is tudtunk venni, és akkor egy hosszabb idő után, tehát egy ilyen 2-3-4 hetes válogatás után több mint 20 gyereket sikerült egy hetes táborba behozzunk Vásárhelyre, és ezekkel egy hétig intenzíven napi kétszeres edzéssel próbáltuk megszerettetni, megismertetni és játszottatni ezt a sportot.
Ez a mostani vakációban volt? Vagy
a vakációban, igen, de voltak kisebb gyerekek is, voltak nagyobb gyerekek, akiknek nem volt vakáció, de szerencsére az iskolák megértették, és segítettek, támogattak ebben, úgyhogy egy sikeres hét után vagyunk. Amit el kell, hogy mondjak ebben a programban, igenis nagy szerencsém is sikerült társulni, úgymond a Kendi általános iskola, Sámolyan József általános iskola tornaszakos kollégával, Bölté Zsomborral, aki az ottani gyerekeket mozgósította együtt velem, persze. Megpróbáltuk úgymond odavinni ezt a sportot Kendre, és sikerült is, az ottani gyerekeket nagyon...
Megfertőztétek?
Hát lehet mondani, hogy igen, megfertőztük, felcsigáztuk az érdeklődésüket, és úgy a tegnapi edzés, persze ez a folyamat most már ott lejárt maga a program, ez a Pierre de Coubertin, de onnan tovább az edzések folytatódnak, és lehet mondani, hogy ezek a gyerekek csatlakoztak, és már részük a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub gyeplabda csapatának.
Az azt jelenti, hogy te jársz ki Kendre edzeni, vagy Böjte Zsombor?
Hát is, voltam én is kint. Zsombi ugye opcionálisként ezt a román tanügy megengedi, hogy opcionálisként testnevelés során bármilyen más sportot, ugye a foci, kézilabda, kosárlabdán kívül lehet a gyerekekkel játszhatatni, és ez sikerült is. Zsombinak adtam ütöket, labdákat, és akkor ott kint a helyszínen a gyerekekkel testnevelés során többször, amikor lehetőség van, hokiznak. Ez nagyon jó, ugyanakkor behozzuk a gyerekeket, amit már a sportiskolán belül sikerült összehozni. Külön köszönet ez a sportiskola vezetőségének, ami azt jelenti, hogy az iskolabuszt rendelkezésünkre bocsátja, és az iskolabusz kétszer hetente kimegy. Most még egyelőre csak egyszer Kendre, és egyszer Héderfájra, ugye, mint tudod, de én a Héderfáj gyerekekkel is, és a Széplaki gyerekekkel is közösen már régóta része a csapatunknak, az ottani gyerekek.
Igen, szoktunk találkozni az iskolás sportklub sportcsarnokában, ahol ezeket a gyerekeket egy kis busszal beszállítjátok. Van kint is edzés?
Van, igen. Hát ott ritkábban, most már ritkábban, de ők inkább bennek, és már a gyerekek nagyok, azok most már 9-10-esek, itt járnak a helyi iskolákban, itt ott liceumokban, és akkor nekik most már könnyű, hogy edzésre lejöjjenek.
Gyeplabda vagy gyephoki?
Hát a gyeplabda, egy gyephoki, most már mindenki döntje el, tehát a helyes megnevezés a gyeplabda szövetség. Ugye itt Marosvásárhelyen az iskolás sportklub keretén belül üzemelünk, már ides tovább mondhatom, hogy 25 éve.
Tehát amióta megszűnt a
jégkorong. Amióta jégkorong, igen, amióta 1991-ben megszűnt a jégkorong, akkor Albertin Zoltán vezetésével átálltunk gyeplabda, szenzációs élmény, hamar jöttek a sikerek, hamar jöttek a jó eredmények, és ez volt a legfontosabb, és ezért létezünk még mai napig is.
Egy idő után úgy tűnt, hogy egy kicsit lecsengett ez a kezdeti nagy eufória a gyeplabdával kapcsolatosan.
Hát
ugye az elején elindult elég sok helyen, sok településen, és most már úgy, mintha kevesebb lenne, vagy legalábbis keveset hallunk rólatok.
Így van, tehát ennyi, hogy kevesebben űzik ezt a sportot, inkább mondjam azt, és nem annyira ismert itt nálunk Romániában sajnos, és ezért tapottunk, ezért próbálunk, és vannak különböző programok, hogy megismertessük a gyerekekkel, a szülőkkel, a közösséggel ezt a sportot, mert ez egy olimpiai sport, ez büszkén lehet mondani.
Igen,
és különböző kimutatások vannak, hogy a világ negyedik legnézettesebb, legnépszerűbb sportja. Úgyhogy itt nálunk Romániában sajnos még gyerekcipőben járunk, de próbálunk, és ez az elképzelés, hogy legalábbis én itt Magyarországon szinten minél több településre elvigyem ezt a sportot, minél több gyerekkel, fiatallal megismertessem, és miért ne a jövő hokisait, gyeplabdázóit kineveljük.
Pakisztán, India.
Igen, tehát világszinten Pakisztán, India, Európa is, hát Németországban,
Hollandia,
Horvátországban voltunk egy nemzetközi tornán a nyáron, augusztus végén, hát elmondhatom, hogy egy akkora programba cseppentek a horvát barátok és a horvát gyeplabda, hogy csak úgy néztük, sámukodtuk, hogy ezt meg lehet csinálni, vagyis úgy képzeld el, hogy a horvát állam támogatja, most nagyon ráállt a gyeplabdára, több településen, és nem városokban, fővárosban is, de kisebb településeken gyeplabda pályákat építettek, szenzációs állapotban, és az ottani önkormányzatokkal együtt közösen nem foci csapatot indít például, most már semmi probléma fotballal, de nem foci csapatot indít az önkormányzat, hanem gyeplabdázókat, és így nagyon-nagyon elterjedt.
Ez milyen pálya kell hozzá?
Hát ugye a gyephokit, gyeplabdát azt két pályastíluson lehet űzni. Olimpiai szinten mai napig is a nagy pálya, ami 100 méteres.
Tehát a foci pálya méret,
igen. Ott a játékosok száma az 10+1, ugye? És van a teremhoki, ennek a kicsi változata, ami terembe, parketten, akár, tehát ami a terem
mérete
igen, 20-40-nel, kézilabdakapukkal, ott 5+1 a csapat összeállítása, ugye egy kapus és 5 mezőnyjátékos. Nagyon érdekes pont, sok
rendkívül dinamikus tud lenni.
Nagyon, ugye láttad te is, mikor találkozunk.
Tehát nagyon éve... szeretem élőben is nézni, meg televízióban is, amikor nagy ritkán elkapok egy ilyen meccset.
Elmondható, hogyha a gyerekek tényleg megismerik és meglátják, hogy miről van szó, akkor szívesen jönnek és próbálják megtanulni, elsajátítani ezt a sportot.
Néhány eredményt is ismertessél, légy szíves. Hol állunk országos szinten? Hány csapat van a bajnokságban?
Mondhatom, hogy az elmúlt 25 év alatt a Marosvásárhelyi gyeplabda csak jó és nagyon jó eredményeket. Igen, tehát jó, nincs akkor a versengés, mint más, egyértelmű, mint más labdajátékban, de ahogy, ha van három csapat, van öt csapat, legyél az első. Tehát ha az első vagy, akkor onnan tovább nem számít semmi. És ezzel büszkelkedünk, és jó eredményeket. Tehát országos szinten mai napig is, és ezt a szövetség is felhozta, hogy a Marosvásárhelyi gyeplabda szinte minden korosztályban jelen van. Nálunk a korosztályok két évenként változtat, 14-16-18 a lányoknál, illetve a fiúknál is. Amióta, vagyis 5 éve én a Vásárhelyi gyeplabdát edzőként üzemeltetem, lánycsapata is van a csapatna, a sportiskolának, ez büszkeség, ez jó, és jó eredményeket értünk el országszinten. Mostan is, most már a vége fele vagyunk ebben az évben a bajnokságoknak, bejutottunk a döntőkbe, egy-két heten belül le is zárulnak a bajnokságok, és a fiúknál 14 éves korosztályban nagy esélyünk van országos bajnokok lenni, 16 éves korosztályban reméljük, hogy jó eredményeket, 18 évesben és a lányoknál is. Ugyanakkor nemzetközi szinten is próbálunk fellépni, próbálunk érvényesülni. Az idén is több helyen voltunk, már kezdve januárban elmentünk Bécsbe egy nemzetközi tornán, ott másodikok lettünk a lányokkal. Ugyanakkor a lányokkal Horvátországban voltunk, ott hatodikok lettünk, ott már nagypályás bajnokság volt. Fadra készülünk, Paksra, Paks mellé Magyarországra egy nemzetközi megmérettetés lesz 3 hét múlva, ahol a fiúkkal fogok menni. Tehát zajlik az élet a Marosvásárhelyi gyeplabdán belül. Ez jó, a gyerekek szeretik, és próbáljuk őket minél jobban megmérgezni, hogy így mondjam.
Ugyanakkor... Mi történik a felnőtt korosztállyal?
Igen, ez egy hátránya még egyelőre ennek a sportnak. Voltak évek, amikor sikerült felnőtt bajnokságot is rendezni. Ugye ezekből a gyerekekből, akik úgymond kinőnek a sportiskola kezei közül, ezeket próbáljuk visszatartani, és akkor anyagi gondokkal, tehát ez az egyelőre gond, hogy anyagi problémák vannak, és ezért nagyon nehéz, hogy benevezzünk, és meg tudjunk szervezni egy felnőtt bajnokságot. Ugye, mert ott már leigazolások, ott már különböző kritériumok alapján, de próbálunk.
Rohan nagyon az időnk, ha véletlenül mégis lesz műjégpálya Marosvásárhelyen, amit most már nem hiszek, mert évek óta ígérik a decemberi átadási határidőt, most az idén nem ígértek semmit. Visszatérnél a hokira? A jégkorongra? Vagy maradnál a gyeplabdát?
Hát egyértelmű, hogy a gyeplabdát nem hagyom. Hogy visszatérek, vagy nem, az, hogy majd meglátjuk, ez a jövő elhozza. A szakosításom, képesítésem megvan, tehát jégkorongedzőként is tudok üzemelni, szerepelni, de még egyelőre a gyeplabdánál vagyunk, és úgy, hogy mondod, nem tudjuk, mikor lesz jégpálya. Egyelőre gyepen, teremben, és ez a lényeg.
Kói Csaba, köszönöm szépen, és akkor egy SMS-sel zárom. A Bukaresti Rádió azt úgy mondta be a norvég-magyar meccsről, hogy Kleinheisler öngoljával nyertek a magyarok. Hát a Kleinheisler nem egy tipikus magyar név. Csaba, köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, önöknek is köszönöm a figyelmet, műszaki munkatársam nevében is, illetve Szép Zoltán szerkesztőtársam nevében is. Kádár Zoltán vagyok. Legyen sportos hétvégéjük, van bőven miből válogatni.